Kedves hallgatóink, 9 óra 30 perc, és itt van velünk Marosvásárhely polgármestere Sós Zoltán, akit már meg is ígértünk hallgatóinknak. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Sok-sok téma van itt nekünk is a listánkon, amelyről beszélni kell, vagy kellene a mai reggelen, lássuk, hogy mire jut idő. Hát azt hiszem, hogy az egyik leglátványosabb és az egyik leghangosabb téma ez a szemétügy. Most hol állunk, milyen szakaszában van az ügy, polgármester úr?
Lévén, hogy sikerült minden szerződést felbontani, a szolgáltatóval január 1-től most már a zöld hulladékot a város tudja gyűjteni, úgyhogy jelenleg a Tudor lakónegyedben zajlanak a munkálatok, és hát jövő héten ugye az utcai takarításnál végre lesz egy megfelelő szolgáltató, aki ígérete szerint egy hét alatt kipucolja szépen a várost, és erre nagy szükség is van, hiszen nagyon sokat kínlottunk ezzel az osztrák szolgáltatóval, aki nem tudott felnőni a feladathoz, pedig másrészt rengeteg pénzt ruházott be gépekbe, felszerelésekben, csak sajnos nem tudta megszervezni a munkát, és ugye ez több mindenre rávilágított, egyrészt az e-collect hiányosságaira, hogy túl nagy a kettes zóna, ugye 18 önkormányzat, több mint 100 település, tehát egyszerűen nem tudták átfogni. Ha a városba figyeltek jobban, hogy rendet rakjanak, akkor a községek maradtak el, akkor onnan jött a panasz, ha kimentek a községekbe, akkor a város maradt el, tehát állandóan ment a húzavona, és ezért muszáj volt szerződést bontani, úgyhogy a háztartási hulladékgyűjtésnél is elkezdődik márciustól a sürgősségi eljárás, tehát ott is egy új szolgáltató jön be. Én azért nagyon sajnálom, mert ugye ez a cég és ezzel a programmal kellett volna a teljes szelektív gyűjtést elindítani, tehát a lakónegyedekben is, és ezek a szigetek, amelyek ugye öt típusú hulladékgyűjtésre alkalmasak, ezek külön programban nyerte el a városháza, úgyhogy a március elejétől elkezdjük telepíteni őket a lakónegyedekbe. Viszont ez a szolgáltató pontosan azt kellett volna ez alatt az időt, hogy felkészüljön, hogy a teljes szelektív, nem csak a családi házaknál, tehát amit a tavaly sikeresen elindítottunk a másik szolgáltatóval, ők azt is elrontották. Na most ugye hogy megelőzzünk egy hasonló krízis helyzetet, a megoldás az, hogy a kettes zónát ugye szétválasztani, az önkormányzatok, a peremtelepülések egy külön terület legyen, és a város külön legyen, hiszen a város önmagában a kettes zónának több mint 70%-át jelenti, mint hulladék, és főképp ott voltak a nagy gondok, rosszul van ez az egész kettes zóna kitalálva, hiszen Nyárád Magyarustól Nyárádtőig, tehát amíg az autók végigjárják, összeszedik, vagy itt, vagy ott hiányosságok lépnek fel, tehát mindenképpen úgy gondoljuk, hogy ezt nem szabad ezt a hibát elkövetni még egyszer, és úgy érzem, hogy itt nyitott az e-collect vezetés is, tehát hogy mi legalábbis azt kértük, hogy az nem normális, hogy Marosvásárhelynek a 18 önkormányzatból egy szavazata van, és itt a legnagyobbak a problémák, tehát itt egyből érződik. Ugye egy lakónegyedben, ahol van 50-60 ezer ember, ott két nap alatt szeméthegyek vannak, hogyha nem működik a szolgáltatás, amint azt éreztük, tehát november 4-től, ahogy a várostól átvette az e-collect a szolgáltatást, onnantól kezdve meg is kezdődtek a gondjaink. Az elején azt mondtuk, hogy na, egy-két hét alatt átállnak, de rosszabb és rosszabb lett. Most valamilyen szinten úgymond megy a szolgáltatás, de hát a minősége az továbbra is gyenge, és az új szolgáltatóval azt szeretnénk, hogy felejtődjön el ez a probléma Marosvásárhelyen, főleg azért, mert ugye a minisztériumok most már minden város büntetnek, amely nem szelektíven gyűjt, tehát 2023-ban már 70%-os szelektív gyűjtés kellene legyen a romániai nagyvárosokban. Egyelőre ezt egyetlen város sem tudta elérni. Mi, amit önerőből megcsináltunk, a zöld hulladékok gyűjtése és a tavaly ősztől az elektronikai hulladékok, tehát azt le lehet adni bármikor most már. De ugyanígy létre fog jönni a város saját szelektív platformja, ahol minden építési törmeléket átveszünk, tehát ezután nem lesz egy probléma. Most is van két olyan vállalat, amelyik ingyenesen átveszi az építési törmeléket.
És vajon mikor lesz ennek látható eredménye?
Hát az utcai takarításnak ugye az a jövő hét végéig le kell záruljon a szerződéskötés. A háztartásinál itt valószínűleg március eleje lesz, amikor be tud lépni az új szolgáltató, mert ugye ha nem tartjuk be a közbeszerzési lépéseket, akkor viszont bűncselekménnyel fognak vádolni. Ilyen szigorú a rendszer, és nem is tud addig más szolgáltató belépni a piacra, mert azonnal feljelentik egymást. volt már ilyen betapasztalatunk, tehát nem akarunk semmi olyan tenni, hogy gond legyen utólag belőle, de viszont nagyon fontos, hogy záros határidőn belül elfelejtsük ezt a kérdést.
Igen, voltak már kisebb reménysugarak, úgyhogy reméljük, hogy most tényleg a gyakorlatba is fog ültetődni a megegyezés. Van költségvetés, vajon mire elég, vagy milyen tervek lehetnek, meddig nyújtózkodhatunk az alatt a bizonyos takaró alatt?
Az idei költségvetés a városfejlesztés szempontjából mindenképp meghatározó, és ugye három dolgot emeltünk ki a költségvetés kapcsán. Az egyik az, hogy egy ambiciózus költségvetés, hiszen a város eddigi legnagyobb költségvetésről beszélünk, több mint 900 millió lej. A másik az, hogy ez egy kiegyensúlyozott költségvetés, hiszen figyelembe vettük a bevételi oldalt, a kiadási oldalt, és egyensúlyban van hozva, tehát nem fog a város kölcsönt fölvenni ahhoz, hogy ezt megvalósítsa. És harmadrészt pedig egy reális költségvetés, hiszen csak azok a tételek vannak benne, amire van finanszírozás, tehát nincs benne más jellegű költség. A lényeg az, hogy a bevételei a városnak az elmúlt három évben jelentősen javultak, hogy ennek több oka is van, persze gazdasági növekedés volt, az adófizetési fegyelem is sokat javult, ez azt jelenti, hogy jelenleg 86%-os az adófizetési hajlandóság, legalábbis 2022 év végén, és ami 2019-ben a városnak csak 310 millió lej bevétele volt, addig a tavaly már 508 millió lej, tehát az azt jelenti, hogy a tavaly léptük először át a bűvös 100 millió eurós határt, ami a város bevételeit illeti. Így van, amire építkezni, és természetesen számos olyan program indult el az elmúlt két évben, amit kell folytatni. Útépítés, iskolafelújítások, parkolóházak, ugye jó pár esetben kész vannak a tervek, egyes esetekben már a licitek is mennek, és van olyan, ahol a kivitelezés elkezdődött, ugye a Medgyesfalvi útépítése az már folyamatban van, és kezdődik tavasszal a Szabadság utca, a teljes rekonstrukció, de ugyanúgy a Kárpátok sétányon kell folytatni, Kornisan ügyetben lezárni a felújítást, tehát rengeteg felújítási munkálat van a városban, és ehhez még hozzájönnek a tavaszi nagy javítások, a főutaknak a burkolatcseréje, ahol ugye megvan töredezve az aszfalt, vagy kiukadt, akkor ezeknél nem csak foltozunk, hanem általában egész szőnyegeket cserélünk, mert sokkal hatékonyabb és sokkal többet tart így az út, meg nyilván jobb minőségű. Tehát rengeteg munkálat van előkészületben, ugye a Dozsa-György átépítése is az idén le fog zajlani, úgyhogy az biztos egy kicsit fájdalmas lesz, mert ugye a forgalmat mindenképpen akadályozni fogja, de ami fontos, hogy a tömegközlekedés az jóformán teljesen megújul, és március elején remélhetőleg elindulnak az elektromos buszok, most már minden jogi és gazdasági és minden feltétel teljesült ahhoz, hogy el tudjanak indulni, van villanyáram is a buszokhoz, hiszen ez is egy nagy gond volt a romániai városokban, hogy a tömegközlekedésre szánt villanyáramnak nem volt államilag garantált ára, ezért olyan költségek jöttek volna ki, ami igen nagy fejtörést okozott az önkormányzatoknak, de most ott is van egy kormányzatilag garantált maximált ár, ami azt jelenti, hogy egy kilovattja, és így el tudjuk indítani márciustól a tömegközlekedésnek az elektromos szolgáltatását. Mindenképpen ez egy forradalmi, hiszen Marosvásárhely először rendelkezik ilyen szolgáltatással, és nyilván más minőség, vadonatúj autóbuszok. Remélhetőleg itt lesz a fejlesztési miniszter is, hiszen az ők jóvoltából, tehát Cseke Attila támogatása nagyon meghatározó volt az elmúlt két évben számos programban, segítette Marosvásárhely, tehát mindenképpen egy ilyen erőteljes fejlesztést, azt valószínűleg, ha nem Cseke Attila miniszter, akkor nem tudja a város megvalósítani. Hát példaképp elmondom, hogy több mint 100 új autóbuszt nyert el Marosvásárhely a Fejlesztési Minisztérium programján keresztül. Csak szemléltetésképpen 2020 novemberében, amikor átvettük a várost, volt 86 busz, amiből 60 rozoga volt. Most ehhez képest van több mint 100 új autóbusz. Hát ez egy teljesen új paradigma nekünk is, és örülök, hogy ezt sikerült megvalósítani, és nem csak a buszok, hanem megújult a buszpályaudvar, a szerviz csarnokok, épül az új buszmosoda, hiszen a lakosság joggal azt várja el, hogy a tömegközlekedés buszai ne szutykosan közlekedjenek, de ehhez kell egy modern mosoda, mert manuálisan mosni ezeket a nagy gépeket elég időigényes, és megújulnak a buszmegállók az idén, és elindul az elektronikus nyomkövető rendszer, tehát tudjuk követni a buszokat, lehet telefonnal jegyet fizetni, abban én nem szeretem ezeket a telefonos fizetéseket, így is sokat tudnak rólunk, de...
Sok ember életőnek könnyíti, igen.
Igen, bizonyos szinten könnyít.
És megkerülhetetlen is ugyanakkor. Én kíváncsi vagyok, milyen bevételi forrásai vannak a városnak így az adózáson kívül, és milyen bevételi forrásokra lehet még számítani, esetleg a turizmus mennyire tudja megvetni a lábát itt Marosvásárhelyen.
Ugye az adó alatt azt is értem, hogy például a vendéglátóipari egységek mennyit fizetnek be. A tavaly kezdtek erősödni, tehát a 2021-es év az nagyon nehéz volt nekik. A város akkor adott is adókedvezményt a vendéglátásnak. A tavaly ez már nem volt indokolt, hiszen a Covid úgymond hivatalosan lejárt. De támogattuk a repteret, tehát 2 millió lei támogatás volt megszavazva, hogy a repülőjáratok tudjanak gazdaságosan üzemelni, és vonzó legyen a Vásárhelyi reptér. De hát a bevételek, ugye az, vagy a személyi jövedelemadó, vagy az ÁFA, a városra eszőrése, vagy az ingatlanadó.
Befektetők ugye, esetleg?
Hát a befektetések azok nem úgy jelennek meg a városkasszába, hanem úgy jelenik meg, hogy a létrehozott munkahelyek után befizetendő adók, illetékek, illetve az ingatlanadó. Tehát mondjuk egy 10 000 négyzetméteres csarnoknak az adója is jelentős bevétel a városnak, tehát mi nem alkalmazunk iparűzési adót, például Magyarországon az egyelőre nem létezik. Magyarországon például meg van engedve, hogy iparűzési adót vethetnek ki a városok. Ez azt jelenti, hogy a cég forgalmának 1%-át vagy 1,5%-át kell befizetnie, de itt az ingatlanadó, illetve a jövedelemadó után van részesedésünk, és Marosvásárhely elsősorban a jó fekvésének köszönhetően, ugye én ezt többször mondtam még a kampányban, meg utána is, hogy Kolozsváron is egy hasonló boom volt Funár után, itt is onnantól kezdve, hogy ugye a cégeket nem azzal fogadják a városházán, hogy hány százezer eurót kell letenni a polgármesternek ahhoz, hogy a városba befektessen, meg fog indulni a beruházási hullám, el fog menni a híre, hogy Vásárhely most már fogadja a beruházókat és tártkarokkal. Nem, hogy pénzt kérjünk, hanem azt kérjük, hogy miben tudunk segíteni, és a helyi vállalkozókat is ugye fontos segíteni, hogyha területre van szükségük, hogyha a beruházásokba kell segíteni, illetve az ingatlan beruházásoknál, most már a lakópark-szerű beruházásoknál azt kértük, hogy legalább 1/3 irodaház legyen. Tehát csak így adjuk ki az engedélyt. Azt mondtuk, hogy nem kell annyi lakás, nem alvóvárosokat akarunk ideépíteni, hanem ugye tudjuk, hogy ezekben a lakóparkokban azért a legtöbb lakást befektetők veszik meg, aki utána bérbe adja. És nekünk ebben persze ott is az ingatlanadó fontos, de az is fontos, hogyha épül mondjuk 10 000 négyzetméter iroda, akkor már Kolozsvárról, vagy más városból, vagy akár Szebenből, vagy Temesvárról ide jöhetnek cégek, mert van lehetőség, van, hol béreljenek, van korszerű iroda. Az nagyon fontos, hogy tudjunk szolgáltatásokkal és lehetőségeket kínálni ezeknek a beruházóknak. Úgyhogy most ez mindenképpen egy új tendencia lesz, és már az újabb építkezéseknél ezt figyelembe veszik, akár csak a városnak a projektje, ugye a színháztér mögötti beruházás, ahol szintén lesz egy kisebb irodaház is, meg egy innovációs központ, és itt már érdeklődtek Temesváró cégek, hogy ők jönnének, mikor meglátták, hogy milyen jól néz ki az egész. Ugye, de hát reméljük, hogy itt is lezárul a tervezés, és évvégén megkezdődik a közbeszerzés a kivitelezésre, tehát ezt szeretnénk 2024 vége, 2025 elején beüzemelni.
Azt tudjuk, hogy a 2024-es év a választásokról fog szólni, vajon ebben az évben mi mindenre lesz még idő a kampányon kívül?
Hát a kampány az egy mellékes része lesz a munkámnak, tehát ott majd lesznek kollégák kampánystáb, aki ebben segít. Én úgy gondolom, hogy az adminisztrációban nem szabad a polgármester hiányozzon, mert rögtön elkezd csökkenni a hatékonysága. Annak ellenére sokat alakítottuk át, sokat szerveztük át, ugye 7 önálló intézmény jött létre, Marosvásárhely önkormányzata sokkal karcsúbb lett és hatékonyabb. És ez érződik a tevékenységükön is, ugye az állatkert például nagyon szépen fejlődött az elmúlt 2 évben, rengeteg programot valósított meg. Ugye itt is elértük a 300 ezer látogató, ez egy ilyen álomszám is, de ez ugye bevételi oldalon is nagyon sokat jelent az állatkert meg a város számára. Hát ennek megfelelően támogatjuk a fejlesztéseket is természetesen, de ugyanúgy a Vikkentelepnek is elkezdődik a fejlesztése az idén, meg számos más olyan szolgáltatást szeretnénk elindítani, mint ugye vonzóbbá teszi a városunkat, habár így is hétvégenként ez jelentős túlterhelés, főleg nyáron, meg amikor szép idő van, hogy a Vikkent és a Somostető környékén ugye nincs elég parkolóhely, úgyhogy itt rengeteg fejlesztést kell elindítani.
Azokról az épületekről esetleg, amelyek a városban földrengés veszélyesek, ezekről van-e tudomás a városnak?
Hát a magántulajdonban levő épületek kapcsán ugye az Állami Építésügyi Felügyelőség, aki úgymond ezeket kellene vizsgáljak, vagy kövesse. A polgármesteri hivatal ugye az újonnan kiadott engedélyeknél a hatályban levő normák betartását kell kérje, tehát mi itt egy viszonylag enyhe földrengés övezetnek számítunk, nem előteljes, nem olyan veszélyes, tehát az, ami Törökországban ez a 7,8-as, ez Romániában is borzasztó pusztítást végezne, mert egyszerűen nem erre vannak az épületek. Igaz, hogy itt nincsenek ilyen nagy kontinentális talapzat találkozások, mint ott, ugye ott a 3 nagy lemez, tektonikus lemez találkozik pont Törökországnak ezen a keleti részén, és emiatt történt ez a hatalmas katasztrófa. Marosvásárhely meg Erdély viszonylag védett, habár vannak rengések, hiszen ahogy a két kisebb lemez találkozik itt pont a Kárpátoknál, azért van Kárpátok, ugye, a gyűrödés révén, de ez, itt jóval kisebb a tektonikus aktivitás, és ugye a hatóságoknak a feladata, hogy ezeket azon kívül, hogy mondjuk az általunk adott építési engedélyeknél be kell tartani a normákat, ami, ha jól tudom, 6-os földrengési zónának számítunk, tehát az már egy túlméretezett, tehát itt sose volt 5-ös fölé, 5,2 olyasmi volt, ami...
Tegnap 5,7-es volt.
Ami jóval gyengébb, mint mondjuk a 7,8-as, most én nem vagyok ennek szakértője, csak pont a Marosvásár előtt hallgattam, és ott egy szeizmológus nagyon szépen elmondta, hogy a 7-es és a 7,8-as földrengés között 25-szörös eltérés van. Tehát ez azt jelenti, hogy ez a számítási rendszer ez nem úgy van, ahogy az 5,7-től a 7,8-ig látszólag nincs sok, tehát óriásiak az eltérések. De nyilván ez egy aktuális probléma, amivel foglalkozni kell, és ugye Romániában is legalább 50 évente van egy-egy nagyobb rengés. Ugye azt hiszem az 1977-es az talán 7-es földrengésnek számított, és akkor annak volt a kis pusztító hatása, főleg Bukarestben, de fel kell készülni itt is. Ugye hát a város amennyit el tud végezni, az a sürgősségi szolgáltatásoknak a fejlesztése. Ugye itt a tavaly újítottuk fel az ISZU-nak a központját, és Marosvásárhely az egyetlen olyan város Romániában, ahol integrált a sürgősségi szolgáltatást, tehát egy helyen van a rendőrség, a helyrendőrség, a tűzoltóság, a mentőszolgálat, és nyilván a civil szolgálat, hiszen nagyon sokan olyan problémákkal hívják fel a családi erőszaktól kezdve a pszichés probléma vagy depresszió, tehát minden elképzelhető témával hívják az 112-t. Állandó jelleggel legalább 12 kolléga ül ott, tehát el lehet képzelni, hogy ez egy nagyon használt központ, és szintén Marosvásárhelyen van, Romániában mindössze 2 központ van, ahol a sürgősségi helikopter beavatkozásokat koordinálják, az egyik központ Marosvásárhely, a másik Bukarest. Tehát gyakorlatilag egész Erdélyt és egész bánságot innen irányítják a sürgősségi beavatkozásokat. Úgyhogy ilyen téren is fontos volt beruházni, illetve a tűzoltóságnak is az elmúlt 2 évben a város sok támogatást adott. Azelőtt a parancsnok is elmondta, hogy hát nehézségeik voltak, mert az előző városvezetés semmit nem adott. Mi vettünk, tehát most előkészületben van egy nagy tartálykocsi vásárlása, azelőtt különféle vízpumpákat vásároltunk. Ugye ezek nagy kapacitású vízpumpák, tehát hogyha valahol árvíz van, 5-6 ilyen pumpa több tízezer köbméter vizet tud kiszivattyúzni a településről, és ez nagy segítség nekik, illetve a támogatásunkkal létrejött Erdélyben az első kiképző bázis, ez azt jelenti, hogy a tűzoltókat egy konténerbe helyezik, ott tüzet gyújtanak, és meg tudják nézni, hogy milyen egy tűzvész belsejében, ahol ugye több száz fok van, persze védőfelszerelésben vannak, de hát ugye nem élőben vetik be őket, hiszen ott elég késő megtanulni, hogy mit kell csinálni, úgyhogy most nagyon sok tűzoltó központból idehozzák kiképzésre az embereket megtanulni, hogy ilyenkor mit kell csinálni, és ennek van haszna, hiszen az idén már sajnos volt egy eset, amikor komoly gond keletkezett, ugye a Szabadjút környéken kigyúlt egy raktár, és a nagy ijedelmet nem is a tűz okozta, hanem az egyik raktárnak a tartalma, hiszen közel 50 tonna műtrágya volt benne, persze illegális tárolás volt, nem volt engedélyük rá, de ha az véletlenül robban, akkor az egy nagy gond lett volna. Persze nem ilyen Beirutra kell gondolni, hiszen ott több 100 tonna volt, és nem itt viszonylag egy kamionnyi rakomány volt, viszont a lakosság nem értette, hogy miért hagyták terjedni a tüzet, nem hagyták terjedni a tüzet, de mindenki a műtrágyára koncentrált, hogy az ne, hogy mikor a műtrágyát biztosították, utána aztán mindent is csináltak, de egyszer azt kellett izolálni, hogy ne legyen robbanás veszély.
Szeretetbe kapaszkodva elég éles váltás ez a közéleti kérdések után, de hát a házasság hete van, és még egy néhány percünk maradt. Remélem, hogy a való életben nem így történik, hogy kis idő jut a családra, de hát van, ahol bizonyos tüzet szeretnénk csiholni ugye a családi életben. Polgármester úrnak erre hogyan jut ideje, és vajon mi az a titok, amelyet keresünk, hát ha meg sikerült már megfejteni így a hétköznapokban?
Hát nyilván egy polgármester családjában, ha megkérdezzük a családtagokat, biztos, hogy nem lesznek annyira, hogy mondjam, támogatók abból a szempontból, hogy elsősorban a család rovására megy ugye a munka, hiszen egy polgármester mindenhol elvárják, hogy ott legyen, vagy legalábbis odafigyeljen, és ez valahol ugye leterhel a családot. Szerencsére, hogy nem mondjuk friss házasként kezdtem el ezt a pályát, hanem immár 18 éve vagyunk házasok, és azért sok mindent megtanultunk kezelni. Jó, persze, nyilván ez attól függetlenül a feleségemnek is vannak olyan pillanatok, amikor azt mondja, hogy na, ez elég, és jogosan természetesen. Olyankor én is átalakítom egy kicsit a programot, igyekszem, tehát a hétvégeket azt általában az mindig az a szent program, tehát akkor a kollégák is igyekeznek, hogy ha nem nagyon-nagyon-nagyon muszáj valami, akkor hétvégére nincs program szervezve, hogy tudjak a családdal időt tölteni. Ugye hát főleg a gyerekek, hiszen a nagyobb gyerekeknél több figyelem kell, tanulás,
viskák. Tínédzser problémája lehet a nagyobb, itt a városvezetés kérdései, igen.
Igen, és hát ugye egy anya nem tud 6 gyerekkel bírni, ez egyértelmű, főleg a kamasz fiúk azért még jobban próbálják a határaikat. A lányok egy kicsit nagyobb tekintettel vannak, hogy tetszik az emberek érzelmére. A fiúk azért jóval kevésbé, ezt én emlékszem annak idején, amikor ilyen a bátyámmal, ugye tínédzser korban mi sem törődtünk nagyon azzal, hogy na most egy anya hogy érez, vagy mit érez, a fiúnak megvan a meggyőződése, mit szeretne csinálni, aztán megy előre. Tűzön, vízen. És természetesen a fiúkkal, főleg a nagyfiammal én sokkal többet foglalkozok, most többet foglalkozok mondjuk, mint a többi gyerekkel, hiszen neki most nagyobb szüksége van apára. Aztán ez a pár év, ahogy lejár, de ezeket nem lehet pótolni, az a baj, ezt nem szabad kihagyni, mert ha ez a vonat elmegy, ugye, akkor már utána nehéz ezeket az időket pótolni, tehát mindenképpen ott kell lenni, és általában havi egyszer egy-egy hosszú hétvégét valahogy kialakítunk, és akkor a család elmegyünk, elvonulunk, mert itt a városban nekem nehéz pihenni, tehát akárhova megyek, akkor mindenki, vagyis hogy mondjam, teljesen jó indulattal, de az emberek akkor úgy gondolják, hogy ez egy jó alkalom, hogy feltegyenek néhány kérdést, vagy biztassanak, vagy akár tanácsot adjanak, és emiatt az a legegészségesebb, hogyha mondjuk nem a Maros megyébe vagyunk azon a hétvégén, vagy el tudunk vonulni, mert akkor tud a család együtt lenni és pihenni is egy kicsit, és ezekre oda kell nagyon figyelni, mert ha mondjuk a munka túlzásba, vagy túl sok munka van, azt rögtön érzi a család is, tehát az elhanyagolás az nagyon hátrányos.
Mi azt kívánjuk, polgármester úr, hogy megtalálja az egyensúlyt a munka és a család között, hiszen mind a két terület nagyon-nagyon fontos. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk.
Köszönöm szépen. Hát én is azt kívánom, hogy találja meg az egyensúlyt. Nem mindig sikerül, de olyankor szólnak, hogy most itt ennyi volt.
Idő van.
Milyen jó, hogy szólnak.
Szólnak, igen, persze, persze. De hát ez a minden családnak és kapcsolatnak és barátságnak az alapja a kommunikáció. Tehát, hogyha nem tudjuk elmondani a párunknak, vagy a barátunknak, vagy akár a barátnőnknek, hogy mi a hol fáj, akkor az előbb-utóbb ugye betokosodik, és egy idült problémává válhat, amit később már lehet nem lehet ugye helyrehozni. Hát én is kívánok mindenkinek egy nagyon szép hetet, és hát a családoknak sok áldást és örömet.